Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Afrikáról Magyarországon viszonylag kevés konkrét tudással bír az átlagember, a legtöbben talán az észak-afrikai úgynevezett Magreb országokat, főként Egyiptomot, Marokkót, Tunéziát ismerik, és ezeket az országokat is úgy, mint kedvező áru és különleges nyaralási úti célokat. Pedig az Afrikáról szóló, Afrikát bemutató magyar művek, Kittenberger Kálmántól, Magyar Lászlón és Tordai Emilen keresztül, mondjuk az Oscar-díjas angol beteg óta igazán közismerté vált Almási Lászlóig, hogy a mai kutatók műveit például műsorunk egyik rendszeres vendégének, Tarosi Istvánnak a publikációt ne is említsem, szóval igen színesek. És gondolom, hogy az a cél vezeti mai vendégemet, Biernacki Szilárd, néprajzkutatót, nyugalmazott egyetemi docenst, a Magyarországi Afrika, Dél-Afrika Társaság elnökét, hogy ebben a tudás megszerzésben segítsen minket. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, örülök és köszönöm a meghívást. Mindenek előtt, még mielőtt a tudástárról magáról beszélnénk, pont a tudástár, tehát ez az elektronikus könyvtár, amit megalapítottunk most emiatt, meg kell mondjam, hogy kezd egy olyan rálátásom lenni, hogy mi történt itt a kezdetettől máig a magyarországiak vagy a magyarok Afrika iránti érdeklődése iránt, az egész egyszerűen döbbenetes. Az biztos, hogy fejlődünk. Tehát nem is fejlődünk, hanem rettenetesen növekszik. Tehát ez a tudásmennyiség hihetetlenül nagy. Még akkor is, hogyha ezeknek ennek a tudásnak a 99%-a rejtve van, vagy sőt, néha ismeretlenségbe vész.
Ha már itt említettem a nagy elődöket, a mai kutatásokat és a ma megjelenő, Afrikáról megjelenő egyébként nagyon szép számú irodalmat milyen széles körben olvasják? Van erről valamilyen tudás?
Hát erről nem nagyon sokat tudok, megmondom őszintén, mert ugye én a másik oldalról érkeztem, tehát én egyelőre az ismeretanyagot gyűjtöm össze. Azért az a benyomásom, tehát ez csak egy ilyen magánemberi benyomás, hogy az érdeklődés rettenetesen növekszik. Tehát az, hogy például az Afrikai Magyar Egyesület indulásakor, mit tudom én, 8-10-20 tagból állt, most már azért 60-80 vagy 100 tagja van, és emögött további hatalmas érdeklődés van, hogy például az éppen ugye engem is fölkértek ebben előadónak egy Afrikáról szabadon, vagy valami hasonló program indul ősszel, pontosan a turistáknak, az érdeklődőknek, az egyetemi hallgatóknak, tehát azoknak, akik a legkevésbé vannak közel magához egy ilyen Afrika kutatáshoz, vagy Afrika iránt érdeklődéshez, azok körében is növekszik. De az előző kérdésben fölpörgetett valamit, amire vissza szeretnék utalni. Tehát való igaz az, egyre világosabban látszik, hogy a legtöbbet nem is Észak-Afrikáról, Egyiptomról tudunk, és méghozzá olyan Egyiptomról, mert rövidesen néhány napon belül fönt lesz egy 200 oldalas adatgyűjtésem, ami a kezdetektől máig próbálom egyelőre a könyv és folyóirat alakban, tehát kötetszerűen megjelent anyagoknak a listáját föltenni, és ennek az anyagnak körülbelül a 20%-a Egyiptom, vagy 15%-a mondjuk, ne túlozzunk. Tehát Egyiptomról A-tól Z-ig minden tudunk, és minden elmúlt 20 évben befutott ilyen albumkiadó cég, az ontja az egyiptomi anyagot, mert úgy látszik, ez nagyon népszerű. Azt is tudom mondani, hogy valóban viszonylag elég sokat tudunk Észak-Afrikáról, de már mondjuk az Észak-Afrikához sorolnám én Mauritániát, arról már alig tudunk valamit. Na most azért azt is megjegyzem, hogy persze, hogy a pun hadvezérekről tudunk, de hogy a föníciaiakról, azokról már ugye, mert a pun hadvezérek, az végül is ugye az a bizonyos Kartágó, az egy föníciai településből nőtt ki. Erről már nagyon keveset tudunk, illetve élően, tehát úgy, hogyha én megkérdezek egy hallgatót, vagy diákot, vagy akár a tanártársamat, aki nem Afrikával foglalkozik. Na most azt, hogy Afrikáról mégis mi minden sok anyag van, arra egyetlen egy érdekeset hagy mondjak, egy nagyon szemléletes példa. Mungo Park nevét kell, hogy mindenki ismeri, aki egy picit is Afrika közelébe jut, hiszen ugye ő az első, aki behatol egy angol hadnagy, ha jól emlékszem, talán orvosi képzést is kapott, 30 éves korába Közép-Afrikába. Ugye ő az, aki fölfedezi többek közt, és ezt Davidson atya nemrégiben, majd 100 évesen meghalt nagy angol tudós, ezt állandóan tapsolta minden könyvében. Ugye ő az, aki rájön, hogy a niger fordítva fölük, mint ahogy Ptolemaiot gondoltuk. De a Mungo Parknak az első könyve, amikor ő hazajött és megírta, úgyhogy ez egy olyan eredeti angol kiadásban 500 oldal, de mondjuk a mai formátumban egy olyan 350 oldal, ebből a Halász Gyula, az érdekességeket kiszedve a 30-as években, már a múlt század 30-as éve, csinált egy olyan 160 oldalnyi laza szöveget. És a teljes szöveg a nevezetes gyűjtemények sorozatban 1814-ben a teljes szöveg megjelent.
Tehát akkor innentől datálható, hogy van Afrikáról szóló irodalom Magyarországon?
Itt kell egy összehasonlítást tennünk. Tehát én, hogyha előveszek egy angol listát, mondjuk csak most nem ugrik be a neve, van egy nagyon kiváló angol kiadó, talán 150 éve legalább működik, és egyszer néztem, hogy mennyi útleírást adott ki, ami Afrikával foglalkozik. Na most ezek százak. Na most ehhez képest, hogy egyedül a Mungo Park jelenik meg a 19. század elején, az nagyon jó, hogy ez legalább megvan magyarul, még olvasható is, föl is fogjuk rakni majd a tudástárba.
Tehát akkor ebben mi nagyon későn csatlakoztunk.
Hát elég későn, mert nem voltunk gyarmattartó ország, és tulajdonképpen a nyugat-európai szakirodalomhoz képest mi csak nyomokban csinálunk valamit. Minden esetre ezeket a nyomokat is érdemes fölgyűjteni, mert ebből is hihetetlen, de olyan gazdagság nő ki, és akkor ugorjunk a tudástára, hogy évek óta terveztem, és jellemző módon nem az állam, nem az egyetem, nem egy könyvtár, hanem az Afrikai Magyar Egyesület, pontosabban annak elnöke Balogh Sándor adott egy kis támogatást arra, hogy egy évek óta egyre erősödő gondolatomat megvalósítsuk, aminek az a lényege semmi más, hogy látván, hogy ma már főleg a diákság elsősorban elektronikusan akar mindent megtalálni, hogy fölgyűjtsük és fölrakjuk az internetre mindazt, amit csináltunk valaha, meg tudunk, meg hozzáférünk.
Mindjárt visszatérünk magára a tudástárra, illetve a tudástárban megtalálható anyagokra, mert az is érdekes, hogy milyen bontásban, milyen sorrendben és mi fog oda felkerülni, de egy pár szót, ha már itt a diákokat említi és az egyetemet. Az egyetemen is látszik, hogy az Afrikával foglalkozó kurzusok népszerűek, tehát egyre több diákot érdekel.
Na most ez az adottságoknak megfelelően hullámzó. De most csak vegyünk végül az utolsó mondjuk 20-30 évet. Tehát 1982-ben indult meg mondjuk az utolsó korszaka, úgy gondolom, a magyarországi afrikai iránti érdeklődésnek, amikor a bölcsészkaron, a folklór tanszéken megalapult az afrikai kutatási program, amihez akkor már aktívan afrikanizálódó kollégák, Sárkány Mihály, Ecsedi Csaba és Füsi Nagy Géza is azonnal csatlakozott. Sajnos ketten, ugye Ecsedi meg Füsi már azóta halottak. Na most abban a 10 évben rendeztünk 3 nemzetközi konferenciát, de az elsőn voltunk 50-60-an, a másodikon majdnem 100-an, és nem fogja elhinni, 89-ben 430-an vettek részt, ebből közel 130-an Afrikából jöttek, és legalább vagy 100-valahány külföldi, és még 150 magyar.
Nagyon fontos dátumot említett, mert majdnem minden vendégem, aki ebben a műsorban Afrikával kapcsolatban, vagy akár a fejlődő országokról beszél, mind azt mondja, hogy a rendszerváltás volt egy olyan pont, ahonnan ez mintha elkezdett volna visszaépülni. Ebben a tudásban, érdeklődésben, és most szakemberek részéről történő érdeklődésről beszélek, tehát arról, hogy a tudósok mennyire érdeklődnek Afrika iránt, is tapasztalható egy ilyen visszavonulás, mint mondjuk az üzleti szféra, vagy a politika részéről való visszavonulás?
Na most ez több oldalról kell közelíteni hozzá. Az biztos, hogy a rendszerváltozás után mondjuk 2002-3-ig eltűnt a palettáról, tehát az egyetemi palettáról is, az oktatásból is, valószínűleg úgy az érdeklődés is megcsapant emiatt, de ugyanakkor azért a kutatók kitartottak, és úgy, ahogy csináltak valamit, és talán, hogyha most fölmérjük és megnézzük jobban, azért ezekben az években is jelentek meg afrikai szerzők regényei, jelentek meg publikációk, jelentek meg könyvek. Na most az újraindulás az ugye a új évezred elején következett be, és méghozzá én magam is a Füsifét, tehát még annyit el kell mondani, hogy ennek ellenére ebben az időszakban az én javaslatomra, de én elfáradván ebben nem vettem részt, a 90-es években a Füsi Nagy Géza alapított egy Magyar Afrika Társaságot, amely sajnos különféle ügyetlenségek miatt egy pár éve felszámolódott, nem is tudott nagyon működni, mert nem volt hozzá pénz. Viszont a Füsi nagyon okosan csinált egy ilyen afrikanisztikai oktatási programot, amely talán 94-ben a bölcsészkaron kvázi hivatalossá vált, és nem fogja elhinni, ebben az időszakban is voltak olyan évek, mikor ezekre a kurzusokra, lehet, hogy ebben benne van az, hogy ugye a könnyebb megoldást választani, mert ott lehet könnyebben kreditpontot szerezni, 5-600-an is jelentkeztek ezekre a kurzusokra. Most gondolja meg, hogy egy 2000 hallgatójú egyetemi karon, vagy még talán annyi se volt akkor, nem tudom, most azt hiszem, 2000 körül van, 600-an jelentkeztek az afrikanisztikai kurzusokra. Tehát az érdeklődés az állandóan ott lappangott. Most más kérdés az, hogy 2002-2003-tól én is megint bekapcsolódtam, és volt ott egy órám, attól kezdve, hála Istennek, Füsivel tudtam találkozni, és készen is van évek óta, csak még nem jutott rá pénz, egy posztumusz kötete, egy 450 oldalnyiben összegyűjtöttünk mindent, amit szétszórva publikált. Na, a lényeg az, hogy ezekben az években én úgy láttam, hogy ez az érdeklődés folyamatosan megvolt a hallgatók részéről. Még egy mondat, mielőtt az új kérdést kapom, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy baj, hogy ez az istenverte bolonyai folyamat, amelyet most már tudok róla, hogy a németek 70%-ba nem vettek komolyan, az olaszok egyáltalán nem vezették be, bár Bolonyában született, mi meg túl komolyan vettük, és ennek következményeként nem hiszi el, de én, mint 69 éves nyugdíjas, azért nem tarthatok ingyen órát sem a bölcsészkaron, mert akkor a főállásúaknak nincs kinn a szükséges hallgató létszám a saját óráikon.
Na hát akkor megelőzte a kérdésemet, mert amikor a nagy levegőt vettem, akkor pont ez irányba szerettem volna tovább érdeklődni, hogy a felsőoktatás átalakítása, átalakulása kapcsán milyen helyzet állt elő, mondjuk pont az afrikanisztika.
Hát nézze, terén. Itt a legutolsó pillanatok, vagy legutolsó évek az körülbelül annyi ezek után, hogy rendkívül lelkesen és okosan egy új dékáni vezetés, de talán a teljes ELTE is, ugye egy jó pár évvel ezelőtt, talán még az előző kormány utolsó egy-két évében elindult egy ilyen roham, hogy ész nélkül akartak tehát mesterképzőket létrehozni, ami persze pénzügyi bevételt is jelent. Volt egy ilyen csattanás, amelyet én hallottam, hogy a bölcsészkar egymaga több emát akart indítani, ugye, mint az összes ország összes többi bölcsészkara, és hát ebből iszonyatos féltékeny, belső féltékenységek támadtak. A lényeg az, hogy akkor elindult a afrikanisztikai emá vagy mesterképzőnek az előkészítése is, ami a máig nem valósult meg, amennyire tudom, mesterképzők jó része nem jött létre. Hát nézze, a jellemző az, és ebben sajnos annak innen, hogy a miniszterelnök úr ígért egy nagy adminisztrációs egyszerűsítést, itt valahogy ez nem következett be, mert a legutolsó hírem az, hogy megint elindult egy hullám, hogy legyen akkor afrikanisztikai mesterképző. A 15. kérdőívet kellene kitölteni, de még az egyetemi megbízott DK-helyettesnek nem volt meg ez az új kérdőív, amit most ismét ki kellene tölteni. Na most ebből minden lemérhető. Tehát ezeknek a mesterképzőknek, először is az egyetemeknek bevételt jelent. Másodszor egy olyan ismeretközlés, ami ha nem is két hónap múlva, de 5 vagy 10 év múlva egyszerűen gazdaságilag is hozna az országnak, mert hogyha felkészültebb emberek mennek ki, mert ezt a mesterképzőt ki fogja elvégezni, nyilvánvalóan a már 3 évet valamelyik egyetemen megszerző hallgató, akinek valami oknál fogva, vagy gazdasági, vagy kereskedelmi, vagy kapcsolatteremtési, vagy akármilyen szempontból van egy afrikai vonzereje. Na most, hogyha ezeket fölkészítjük, és mondjuk csak egy egyszerű dolgot mondok, ezelőtt 30 évvel az jogtudományi szemlébe megjelent egy cikk, senki nem tud róla, és ezért kell, hogy itt ugorjunk a tudástárba, ezért kell föltenni ezt a cikket a tudástárba, ami elmondja azt az egyszerű dolgot, hogy ha én egy állatot elütök egy autóval egy afrikai hagyományos faluba, akkor tudnom kell azt, hogy előfordulhat, hogy háromféle joggal nézek szembe. Az iszlám joggal, a keresztény joggal, sőt négyel is, vagy iszlám, vagy keresztény, az államjoggal, és a helyi szokás joggal, mert lehet, hogy vagy majdnem agyonvernek érte, de lehet az is, hogy mit tudom én, 4-szeres árért, mit tudom én, nem 10 fontot vagy 10 dollárt, hanem 40 dollárt oda kell adnom a tulajdonosnak, és el van intézve a dolog. Most nem akarok abba a nehéz helyzetbe belemenni, mikor véletlenül ez az autós mondjuk embert ütelme, az egy kicsikét bonyolultabb, de ott is, ha hiszi, ha nem, nagyon szomorú ez, de az ember életnek annyira nincs értéke Afrikában, hogy előfordulhat, hogy egy jelentősebb összeggel rendbe lehet tenni a dolgot.
Vagy az előbb ígértem, hogy beszélünk egy pár szót arról is, hogy mi minden fog ide fölkerülni. Persze úgyse fogjuk tudni itt most ezt felsorolni az összeset, hiszen ahogy mondta is, óriási mennyiségű anyagról van szó, de ha már említette Egyiptomot, és ugye Ó-Egyiptomot említettet, akkor mindenképpen lesz egy ilyen kronológiai sorrend, az anyagok születésének sorrendjébe kerülnek fel ezek az anyagok a tudástárba, vagy pedig, ami megvan, van már eleve elektronikus úton, mert ugye a ma születő könyvek azért eredetileg Word-ben készülnek, vagy így valamilyen van. Egyéb elektronikus formában, tehát valószínűleg könnyebb feltölteni, már amennyiben a jogtulajdonos hozzájárul. Amit egyszerűbb, az gyorsan feltöltenek, és akkor szép lassan mondjuk beírogatják azt, ami még hát nincs meg elektronikusan.
Akkor a következő, hát az első nagyon fontos dolog, a tudástárnak a tematikája mondhatni határtalan. Tehát minden befér benne, de a tematikában nem csak olyan értelemben, hogy a algakutatástól a nem tudom én a hőseposzig, vagy a jogi problematikától a napi politikáig, hanem abban az értelemben is, hogy természetesen publikált anyagokat is, könyveket is, folyóiratcikkeket is fölrakunk, de napi dokumentumokat, sőt, adott esetben elfelejtett kéziratokat is. Na most a dokumentumokat azt hittem, hogy nyilván azért már az inkább a Afrikai Magyar Egyesületnek a feladata, hogy a napi programokról kis információkat, ilyeneket nem. De ha már például van egy jelentős konferenciája akárkinek, arról egy nagyobb beszámoló, vagy pedig, mit tudom én, minisztériumnak készített javaslat arról, hogy hogy javítsuk meg a diplomáciai kapcsolatokat, hogy javítsuk meg a gazdasági kapcsolatokat, fönn is van már két ilyen anyag, ugye éppen Balogh Sándor és Morend Péter, illetve Balogh Sándor Lakner kolléga és Morend Péter csináltak a miniszterelnökségnek is, meg az egyik minisztériumnak egy ilyen anyagot, azokat már mind fölraktuk, és ezt én ástam ki belőlük, mert ezek kéziratban voltak, valahol elásva leadták az anyagot, és ezt fölrakjuk, mert tessék az egész ország olvassa, hogy mi minden okosság származik a mi csapatunkból.
Ezek szerint ez az oldal már működik, és
működik.
És még nem teljes, de már hát, az első perctől
hát teljes sose
letölthető.
Lesz.
Tehát az első perctől kezdve
letölthető. Már. Na most annyi picit tettünk, ugye, hogy azért, hogy nagyjából legyen egy tájékozottságunk, hogy azért kik keresik fel, tehát kell egy regisztrációt tenni, de utána szabadon, ingyen minden letölthető, használható. Természetesen vannak fönn olyan anyagok, aminek mondjuk adott esetben olyan tovább hasznosítása, hogy publikálom, hogy az már engedélyköteles, hát ez fönt van, mint minden ilyen helyen.
Mondjuk, de akkor elérhetők a legfrissebben megjelent könyvek is?
Na most azt nem, hát ott ugye ott szerzőjogi kérdés van, tehát ugye mindent fölrakhatunk nagyjából 1943-ig meghalt szerzők műveit, engedély nélkül, az utána élőkét már engedéllyel, még problematikusabb, hogyha egy, mit tudom én, egy mondjuk 20 éve meghalt angol vagy afrikai írónak a könyvét föl akarjuk rakni, akkor nem csak a fordítót, nem csak a magyar kiadót, hanem még az eredeti, mondjuk külföldi jogtulajdonos is meg kell keresni. Néha ez olyan nagyon érdekes, hogy például a 30-as, 40-es években szórtan megjelent néhány nagyon jelentős afrikai regény, főleg dél-afrikaiaké, akiknél nagyon úgy néz ki, hogy szinte megtalálhatatlan már. Mind a magyar fordító, magyar kiadó nem létezik, és az eredeti angol jogtulajdon is ködös. Hát itt ez bátorság kérdése és egy nagyon bonyolult dolog, hatalmas energia át viszel a napi munkába.
Tehát akkor már működik a honlap, ahogy ezt az imént is elmondta, de hát gondolom, és ahogy mondta, még korán sincs kész, és nem is lesz talán soha, de hol tart most ez a munka, és mi minden kell még hozzá?
Jelenleg egy olyan talán 110-valahány anyag van már fönn, ebben van 4-5 nagyobb könyv, és vannak különféle kisebb anyagok, meg dokumentumok, és elég sok mondjuk 60-80-100 oldalas olyan ópusz is van fönn, ami most érhető el először. A fejlődés másik lépése, amit Balogh Sándor barátunknak megígértem, hogy őszig körülbelül 700 anyag lesz fönt. De hogy a nagyságrend mekkora, az otthoni Xerox gyűjteményben, ugye, amiket szkennelni kell, meg aztán javítgatni és fölrakni, a folyóirat és dokumentumanyag több mint 20 000 oldal, és mindegy 300-400 könyv van már, részben ugye megvehetőek, részben antikváriumok beszerzett példányok, amihez, és itt kezdődik a másik oldala a dolognak, sajnos jelentős financiális bázisra van szükség, mert ugye körülbelül 100 könyvnek a digitalizálása az megközelítőleg 1 millió forint. Ezt már mi nem tudjuk magunk ketten megcsinálni otthon a feleségemmel, mert egyelőre a stáb ebből áll, én és a feleségem.
És akkor egyelőre még csak az Afrikai Magyar Egyesület áll az ügy mögött.
Kizárólag. A tudástár annyiban teljesen más, mint bármely az interneten megtalálható ilyen adatbázis. Mondjuk, vegyük azt, hogy külvilág. Ez az elektronikus folyóirat igen sok afrikai cikket közöl. Egyrészt csak az utolsó évekhez vagy napjainkhoz kötődik, és a friss cikkekről van szó. Tehát mi a kezdetektől máig próbálunk innen is, onnan is direkt az első 110 körülbelül, abban már próbáljuk ezt a sokféleséget érzékeltet, tehát mindent fölteszünk, nem csak politológia, hanem mondtam, hogy mondjuk az algakutatás.
És sorolhatnánk még tovább, de az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Biernacki Szilárd néprajzkutató nyugalmazott egyetemi docensnek, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.